az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki minden hatalom menjen és földön, aki kezedben tartasz mindeneket, aki igazgatod ennek a világnak a sorsát, aki az idők kezdete óta gyűjtöd a te népedet. Magasztalunk téged, Urunk, hogy Úrként ismerhetünk, és hogy Urunkként szólíthatunk meg téged, hogy hozzád tartozhatunk, hogy a te népedként jöhettünk össze ezen az estén is, megpihenni te nálad, figyelni a te szavadra, hallgatni te rád. Valljuk, Urunk, az ének szavaival, hogy nagy jóságodra mi méltók nem vagyunk. Mégis magasztalunk téged, hogy napról napra a te jóságod és a te kegyelmed követnek bennünket. Magasztalunk, Urunk, téged megtartott életünkért, elvégzett munkáinkért, szeretteinkért, otthonunkért. Köszönjük, Urunk, hogy van lelki otthonunk is itt a gyülekezetben. És köszönjük, hogy te, mint hű pásztorunk, terelgetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem fogyott még el a te türelmed mi hozzánk, hanem minden hibánk, mulasztásunk ellenére újra meg újra jössz, megszólalsz, tanítasz és formálsz bennünket. Köszönjük ennek az alkalmát most is te neked, és kérünk téged, adj nekünk nyitottságot a te igédre, adj nekünk őszinteséget te előtted és önmagunk előtt is, hogy tudjunk változni, hogy tudjunk egyre inkább olyanokká válni, mint amilyennek te szeretnél látni bennünket. És kérünk, Urunk, legfőképpen azért, hogy ígéreted szerint legyél most is itt közöttünk. Áld meg a te igédet, és áld meg bennünket önmagaddal. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a Jelenések könyve harmadik részéből az első 6 verset. A következőket olvassuk itt Jelenések könyvének harmadik részében, az első verstől kezdődően. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedetet. Kedves testvérek, az ima hetünk összefoglaló címe ez, gyülekezeteink Jézus mérlegén. Estéről estére a Jelenések könyve alapján az első század gyülekezeteit vizsgáljuk, és nézzük, hogy hogyan értékeli ezeknek a gyülekezeteknek az életét maga Krisztus. A 7 gyülekezet, akiről itt olvasunk, túl azon, hogy 7 akkori konkrét gyülekezetet jelent és szólít meg, egyúttal jelképezi a mindenkori egyház egészét. A 7 gyülekezet a mindenkori egyház jelképe. A bennük leírt jelenségek, pozitív és negatív jelenségek egyaránt minden időben jellemzik a gyülekezetet, hol az egyik, hol a másik jelenség kerül előtérbe, és jelenik meg egy-egy helyi gyülekezet életébe, de tulajdonképpen az egyház egészét nézve mindig ezekkel a jelenségekkel találkozunk, amiket itt ezekben a levelekben olvasunk. Ezért mondhatjuk, hogy a levelekben leírt problémák, kísértések mindig fennállnak egy-egy gyülekezet életében. Mindig lehetséges, hogy előfordul, hol az egyik, hol a másik probléma, valamelyik jelenség, és a bennük lévő ígéretek és biztatások is ugyanígy aktuálisak minden időben a gyülekezet számára. Fontos tehát, hogy amikor ezekről a gyülekezetekről olvasunk, akkor ne csupán történelmi vizsgálódást folytassunk, hanem a történelmi vizsgálódástól mindig eljussunk az önvizsgálatig is. Az önvizsgálatig. Vegyük mi is személyesen, nekünk szólóan, a gyülekezetünknek szólóan mindezeket az intéseket, amiket itt olvasunk, és az ígéreteket is ragadjuk meg hittel, mint nekünk szóló ígéreteket. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeket a szakaszokat olvasva, hogy tudjunk gyülekezetben gondolkozni. Hiszen ezek a levelek is gyülekezeteket szólítanak meg. Ez nem olyan egyszerű nekünk, ma élő keresztényeknek. Mi mai keresztények mindig az egyénben gondolkozunk. Csak úgy, mint a világi emberek. Az individuumban, individualista módon. Mindent az egyén szemszögéből nézve. De ez nem jó. Isten gyülekezetben gondolkozik, és nekünk is meg kell tanulnunk. És most is fontos, hogy amikor ezt az igét olvassuk, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy személy szerint nekünk mit üzen, hanem arra is, hogy mit üzen Isten ezen keresztül nekünk, mint gyülekezetnek, mint kelenföldi gyülekezetnek. Igaz, hogy a gyülekezet mindig egyénekből áll, és tulajdonképpen a mi egyéni kegyességünk határozza meg a gyülekezet kegyességét is. De ha egy gyülekezet jól működik, akkor ez fordítva is igaz. Akkor a gyülekezet közössége is meghatározza az egyén életét. És ez így kell, hogy legyen, hogy a gyülekezet közössége hordozza a tagokat. Ott van fegyelmező erőként a gyülekezeti közösség. Ott kell, hogy legyen húzó erőként, tisztító erőként, lendületet adó erőként a gyülekezet közössége. Sajnos, ami mai egyházi, és általában mondható hívő életünknek az egyik leggyengébb pontja épp ez, a gyülekezeteknek a közösségi élete. Nagyon kevés áldást tapasztalunk mi meg ebből, micsoda erő van egy ige szerint működő gyülekezeti közösségben. Kell, hogy gyülekezetben gondolkozzunk. Kell azért is, mert nem csak az egyénnek van bizonyságtétele, nem csak nekem meg neked van személy szerint egy-egy bizonyságtételed, hanem a gyülekezetnek is van egy bizonyságtétele, és ez nagyon fontos, hogy ez milyen, egy gyülekezet bizonyságtétele. Hogy mit él át az, aki beteszi a lábát közénk, aki betéved ide. Éppen mondtam, hogy jöttünk be, hogy ez egy nagyon jó gyülekezet, ez a kelenföldi gyülekezet, egy kiváló missziós gyülekezet. Itt van az utca, bárki betévedhet. Nem kell hozzá sok, hogy bejöjjön a gyülekezetbe. Talán csak a kíváncsiságból, vagy éppen akár hamis elvárásokkal, mindegy, hogy miért. De az nem mindegy, hogy mit tapasztal, hogy milyen a gyülekezet bizonyságtétele, hogy megszólítják-e, hogy mit lát rajtunk, hogy mit tapasztal közöttünk, mivel találkozik itt. Tegyük hát mérlegre a gyülekezetünk életét, a gyülekezetünk bizonyságtételét. Aztán azt is megjegyzem, hogy a gyülekezet bizonyságtétele alatt nem a lelkipásztor bizonyságtételét értem. Ez csak egy része a gyülekezet bizonyságtételének. Fontos része, de a gyülekezet egészének a bizonyságtételét kell mérlegre tennünk, amiben mindannyian felelősek vagyunk, kivétel nélkül. És azt gondolom, hogyha az ige megítél is bennünket sok mindenben, fontos azt is látnunk, hogy amikor Isten leleplez bennünket, és figyelmeztet, fontos, hogy tudjuk, hogy ez is a kegyelem munkája. A kegyelem munkája. Még ha sokszor szeretnénk is kibújni ez alól, az önvizsgálat alól, az alól, hogy Isten megítéljen bennünket, mégis fontos azt látnunk, hogy ez a kegyelemnek egy fontos jele, ha Isten megítéli az ő népét. Mert ez azt jelzi, hogy az Úr még nem mondott le rólunk. Még nem vetett el bennünket. És olyan csodálatos az, hogy az Úr soha nem mond le az övéiről. Pedig lemondhatna. Pedig érthető lenne. Különös ebben az ígében azt gondolom, ha elolvassuk, hogy mit mond Jézus a szárdiszi gyülekezetről, hogy az ige mégis gyülekezetnek nevezi. Pedig majd, ahogy látni fogjuk az igéből, úgy tűnik, mintha talán már nem is lett volna méltó ez a gyülekezet arra, hogy egyáltalán az Isten népének nevezzék. Isten mégis így nevezi, nem mondott le róluk, fáradt velük, mert kiválasztotta őket, elhívta őket, és minden hibájuk és mulasztásuk ellenére tisztogatja, formálja őket. De nézzük meg közelebbről, hogy milyen gyülekezet is volt ez a szárdiszi gyülekezet. Hogyan jellemzi Isten igéje ezt a gyülekezetet? Az egyetlen pozitív dolog, amit olvasunk róla, az az, hogy jó hírneve volt ennek a gyülekezetnek. Jó híre volt. Azt mondja, az a neved, hogy élsz. Ez azt jelenti, az a neved, hogy mások így emlegetnek téged. Hogy te egy élő gyülekezet vagy. Így volt ismeretes a szárdiszi gyülekezet. Hogy az egy jó gyülekezet. Abban van élet. Ott sokan vannak. Jó alkalmaik vannak. Oda érdemes elmenni. Ott sokan megtértek. Sokan hitre jutottak. És egész biztos, hogy ebben a gyülekezetben valóban Isten munkálkodott, hiszen nem véletlenül volt neki ez a híre. Nem véletlenül volt ez a neve, hogy élsz. De Jézus rögtön hozzáteszi az ő diagnózisát ehhez. Azt mondja, ezt mondják rólad, ez a neved, ezt mondják az emberek, de én egész mást mondok. Ugyan a kívülállók így ismernek, de én azt mondom, hogy halott vagy. Halott vagy. Azt gondolom, testvérek, hogy ez egy mellbevágó diagnózis egy gyülekezet számára. Ha Jézus azt mondja egy gyülekezetről, hogy ez egy halott gyülekezet. Aztán a következő felszólítás még tovább árnyalja ezt a dolgot, amikor azt mondja, hogy ébredj fel. Ebben benne van, hogy ez a gyülekezet aludt. Egy alvó gyülekezet volt. Halott gyülekezet. Az emberbe fölmerül a kérdés, hogy van ilyen? Lehetséges ez, hogy egy gyülekezet halott legyen? Mit jelent ez, hogy halott egy gyülekezet? Talán az első gondolatunk az, hogy hát halott gyülekezet az, ahol nincs senki. Ahol nem jár senki templomba. De egész biztos, hogy Szárdiszban nem ez volt az eset. Ha nem járt volna senki a gyülekezetbe, akkor nem lett volna kinek levelet írni. Ott voltak az emberek. Ott voltak az emberek, és mégis azt mondja Jézus, hogy halott vagy. A halottnál, a halott embernél azt látjuk, és az jellemzi, hogy a látszat megvan, a külső még ott van, a test még ott van, de a lényeg, az élet, a lélek már nincs benne. A látszat még lehet akár szép is, de mégis üres. Mit jelent ez egy gyülekezetre vonatkozóan? Azt testvérek, hogy lehet ez egy gyülekezetnél is, hogy a látszat még megvan, hogy látszatra minden stimmel, hogy vannak alkalmak, hogy vannak emberek, hogy mondják az ígét, megy az éneklés, és mégis üres az egész. Nincs benne erő, nincs benne vonzás. Mennek a dolgok, de már csak megszokásból, rutinból mondják az evangéliumot, mert ismerik, mert megtanulták, mert tudják. Tudják, hogy hogy kellene kinézni a gyülekezetnek, de hiányzik belőle valami. Hiányzik belőle az élet. Az evangélium látszik, hogy már nem fűti őket, nem fűti a gyülekezetet, nem tölti be melegséggel, nem tölti be a szívüket azzal az örömmel, hogy igen, ez nekünk szól, mi ebből élünk. Halott gyülekezet. Talán még mosolyognak is az emberek egymásra, talán még azt is mondják, hogy mi szeretjük egymást, de közben abszolút nem érdekel bennünket a másik. Abszolút nem érdekel. Nem érdekel, hogy mivel küszködik. Azt érdekel, hogy hogy hívják, hogy honnan jött. Csak mosolygok rá, mondom, hogy én itt mindenkit szeretek. De talán még senkit meg nem szólítottam. Talán senkitől meg nem kérdeztem, hogy hogy vagy. Vagy arra már nincs türelmem, hogy végighallgassam a másikat. Mosolygok rá, de igazából nincs már bennem szeretet felé. Az egész csak képmutatás. Erről beszél Jézus, amikor itt a későbbiekben ezt mondja a gyülekezetnek, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Nem találtam teljesnek az én Istenem előtt. Tehát vannak cselekedetek, a látszat megvan ebben a gyülekezetben, mintha keresztény gyülekezet lenne, mégis nincs benne élet. Nem teljesek a cselekedetei. Ki előtt? Isten előtt nem teljesek. Lehet, hogy az emberek még szépnek tartják. Lehet, hogy ők még önmagukkal elégedettek is, de Isten előtt nem teljesek a cselekedetek. Hiányzik az igazi motiváció. Nem hálából élik a maguk hívő életét, nem örvendezve, nem felszabadultan, nem az Úrért, hanem kényszerből, azért, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, mert mi tudjuk, hogy mit várnak el tőlünk mások, a kívülállók. Meg akarunk felelni esetleg másoknak, esetleg Istennek, mert félünk Istentől, de a hívő életünkben, az engedelmességünkben nem a hála motivál, nem örömmel tesszük, hanem tesszük, mert tudjuk, hogy ezt kell tenni. Mert tudjuk, hogy a hívőknek mit szokás, és ezért próbáljuk az életünkkel bizonyítani, hogy mi is oda tartozunk, mi is úgy élünk. Látszatra talán minden rendben van az életünkben, ez a félelmetes, a halott gyülekezetben és a halott hívőben, de belül mégsem stimmel valami. Hiányzik valami. A hívő élete már csak képmutatás, megszokás. Van ilyen. Van ilyen, és hadd mondjam, testvérek, hogy ez egy örök kísértése minden hívő embernek. Jaj, annak a hívőnek, aki még nem ismeri, aki még nem ismerte föl az életébe, hogy neki is ott van az életébe ez a kísértés. Hogy a hívő élete üressé, rutinszerűvé, megszokottá váljon. Mert aki még nem ismerte föl, az bizonyára nem is tud ellene küzdeni. Az észre sem veszi, hogy milyen állapotban van. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. De hadd vigyem még tovább ezt a gondolatot, mert ez a szó, hogy halott, ez a Bibliában egy nagyon kemény kifejezés, hogy halott. Tudnilik az ige halottnak általában a világot nevezi. A hitetlenekre használja az ige ezt a kifejezést. A hitetlenekre, az Isten nélkül élő embereket mondja halottnak, lelkileg halottnak. Lehet ez, hogy egy gyülekezet olyanná váljon, mint a világ? Olyanná váljon, mint a hitetlenek? Bizony lehet. Úgy nevezzük ezt, hogy elvilágiasodás. Elvilágiasodás. Ez is kísérti a hívő egyént is, mindannyiunkat, hiszen benne élünk a világban, és kísérti a gyülekezetet is. Elvilágiasodás. Amikor a hívők ugyanúgy élnek, mint a világ fiai, mint a Krisztus nélküliek. Használjuk ezt gyakran, ezt a kifejezést, hogy elvilágiasodás, de sajnos nem mindig jó értelemben. Gyakran az elvilágiasodást arra használják a hívő körökben is. Valaki elvilágiasodott, amikor nem úgy öltözik, ahogy a hívők szoktak, más zenét hallgat, amikor a külsőségekben eltér attól, mint ami a hívő körökben megszokott. De hadd mondjam, testvérek, hogy az elvilágiasodásnak nem ez a fő problémája, és nem ebben van a lényege. És nem ez a veszélyes elvilágiasodás, hanem az elvilágiasodásnak a fő veszélye az, amikor a hívők átveszik a világ gondolkozását, a világ életstílusát, és úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a világ fiai. Amikor a hívőknek a gondolkozását is csak a pénz, a megélhetés, a mindennapi dolgok kötik le, amikor a hívők között is hatalmi harc van, ugyanúgy, mint a világban, amikor az egyik hívő is arra törekszik, hogy a másik hívő fölé kerüljön, uralja a másikat, irányítsa, nagyobbnak látszódjon, mint a másik. Amikor minden erőnket, figyelmünket csak a mindennapok dolgai kötik le, amelyek fontosak, de ha csak ezt tölti be a gondolkozásunkat, akkor oda süllyedtünk, mint a világ fiai. Elveszünk a mindennapok apró cseprő, vagy éppen nagy ügyei között. Veszélyes dolog, amikor a hívők között is eluralkodik az, hogy mindent pénzben mérünk. És már csak pénzben tudunk gondolkozni. Nagy kísértés ez, testvérek, hiszen egy ilyen világban élünk. A világban ez van, mindent csak pénzben mérnek. Csak a pénz számít, csak az anyagi dolgok számítanak. Annak van értéke, ami sokba kerül. Az az értékes munka, akit megfizetnek. Akit nem fizetnek meg, az semmi, az a munka, az nem számít. És ez kísért bennünket is, hogy mi is elkezdjünk a világ szerint gondolkozni. És a döntéseinkben talán észre sem vesszük, mennyire az anyagiak kezdenek el uralkodni. Vagy éppen a barátságainkban, hogy kivel kötünk kapcsolatot, hogy kit keresünk és kit kerülünk. Vagy ugyanígy a világ sodrása az, amikor az önzés elural bennünket. Amivel tele van a világ. Hiszen ez a világ így gondolkozik, mindenki csak kapni akar, minél többet gyűjteni, minél többet kapni. Ez is kísért bennünket is. Mi is ebben élünk. Ebben a világban élünk, és sokszor észre se vesszük, hogy amikor bejövünk a gyülekezetbe, hozzuk magunkkal mi is ugyanezt az önzést. És miért jövünk? Mert kapni szeretnénk. Mit várunk a gyülekezetbe? Kitől kapok én? Megértést, kis vigasztalást, Istentől is egy kis békességet, a többi nem számít, hogy ki ül mellettem, hogy én mit adhatnék másoknak, csak az a lényeg, hogy én kapjak a világ önzése. Lehet, hogy a látszat stimmel, mert itt vagyunk a gyülekezetben, az Isten népe között, de kérdés, hogy miért? miért jöttünk ide, miért jövünk a gyülekezetbe, csak az önzés motivál, vagy szeretnék szolgálni másoknak, szeretném az Urat dicsőíteni. Nagy baj ez, hogyha ugyanolyan önzők, ugyanolyan elégedetlenkedők és panaszkodók vagyunk, mint a világ. Mert ez azt jelenti, hogy akkor a mi életünket nem a Krisztusról való bizonyságtétel tölti be, nem az, amire Isten elhívott bennünket, hanem felolvadunk a világba. Ha nem a szolgálat tölti be, nem az tölti be a gondolatainkat, hogy mit tehetnék az Úrért, hanem tele vagyok önmagammal, a mindennapi teendőimmel, és Isten is csak arra kell, hogy ebben egy kicsit besegítsen nekem, hogy jobban menjenek a dolgaim. Jaj nekünk, ha ugyanaz jellemez bennünket, mint a világ fiait. Igen, testvérek, ez is örök kísértése a gyülekezetnek, és örök kísértése minden hívő embernek. Újra mondom, benne élünk ebben a világban. Nem vonulhatunk ki, és az Isten szándéka nem is az, hogy mi kivonuljunk. Benne kell élnünk, sőt, még szeretnünk kell azokat is, akik benne élnek a világban, hogy megnyerjük őket Krisztusnak, de közben nagyon kell vigyáznunk, hogy el ne ragadjon, el ne sodorjon bennünket a világ gondolkozása, a világ stílusa. Egyénileg és gyülekezetileg egyaránt érvényes ez ránk. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy, mondja Krisztus a szárdiszi gyülekezetnek. Azaz keresztjénnek mondanak, hívőnek neveznek, de tulajdonképpen pont úgy élsz, mint a világ fiai. Ezek, testvérek, a halál tünetei, a lelki halál tünetei, akár az egyéni életünkben, akár a gyülekezeti életünkben. Ha minden csak megszokott, rutinszerű, üres, ha ugyanolyanok vagyunk, mint a világ. De még mindig hadd menjek tovább a halál kérdésével, mert mindezek csak tünetek, amikről eddig beszéltem. A halál lényegéről még nem szóltam. A legfontosabbról, mert mi a halál lényege? A halál lényege, hogy a halottból hiányzik az élet. Hiányzik az élet, az élet hiánya. Az élet pedig nem más, mint Krisztus. Mint Krisztus. A halál lényege ez, ha egy ember életéből, ha egy gyülekezet életéből hiányzik Krisztus. Nem a hitetlenekre gondolok most, hanem a hívőkre. Amikor egy hívő ember elveszíti Krisztust, a Krisztussal való kapcsolatát, amikor egy gyülekezetben a középpontban már nem Krisztus áll, hanem bármi más, halott az a gyülekezet. Amikor a hívő életünk kiüresedik, amikor csak szokásból, rutinból mennek a dolgok, az igeolvasás, az imádság, a gyülekezeti élet, amikor már nincs lelki motivációnk, csak a kényszer visz bennünket, amikor magával ragad bennünket a világ sodrása, gondolkozása, ez mindig azért van, mert meglazult, vagy megszakadt a Krisztussal való kapcsolatunk. Hiányzik belőlünk az élet forrása, mert ő az, aki egyedül életet adhat, aki örömöt, aki motivációt tud adni nekünk, aki hálával megtöltheti a mi szívünket, aki vonzóvá teheti a mi bizonyságtételünket. Valami titokzatos módon történik ez, ha mi kapcsolatban vagyunk Krisztussal. Azt gondolom, nincs ennél tragikusabb és borzalmasabb dolog, mintha egy gyülekezet, egy hívő elveszíti Krisztust. Megy még, csinálja még, látszatra megvan minden, de hiányzik belőle az élet. Hiányzik belőle az a vonzó erő, hiányzik belőle Krisztus. Talán érzi ő is, hiszen azt gondolom mindig érezzük ezt, mi magunk is, és erőlködünk, és érzik a körülöttünk élők is. Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincs hívő élet. Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincs vonzó bizonyságtétel. Mindennek, egyéni és gyülekezeti életünknek egyaránt a titka Krisztus. A Krisztussal való kapcsolat. Nem véletlenül mondja Jézus tanítványainak, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ott sem a világnak mondja, nem a hitetleneknek, a tanítványainak mondja. Mert ez a kísértés ott van a hívő ember életében is, hogy elkezdi Krisztus nélkül élni a hívő életét, és ez nem megy. Ez mindig kudarcra van ítélve. Jaj nekünk, ha az életünk középpontjában nem Krisztus áll. Ha azt hisszük és úgy gondolkozunk, hogy Krisztus csak mellékszereplője az életünknek, akire imit-amott szükségünk van. Újra meg újra, testvérek, azt gondolom, hogy tudatosulni kell bennünk ennek, hogy Krisztus nélkül nem tudunk egy lépést sem tenni, és nincs értelme Krisztus nélkül élni, egy pillanatig sem. Jaj nekünk, ha a mi életünk középpontjában nem Krisztus áll, ha egy gyülekezet életének a középpontjában nem Krisztus áll, hanem esetleg egy vezető személy, egy ige hirdető, vagy éppen valami nagyon pozitív ügy, lehet bármilyen szent dolog is az, ami a középpontba kerül. Akár egy komoly hívő ember, akár egy komoly missziói munka. Ha a Krisztus helyére kerül, céltévesztettek vagyunk. Ha nem Krisztus áll a középpontjában, mi ilyenkor a megoldás? Jézus elmondja, azt mondja, ébredj fel, ébredj fel. Micsoda evangélium ez? Micsoda evangélium ez, hogy ebből a halálból, ebből a lelki halálból fel lehet ébredni? Ez a halál nem végleges, ebből fel lehet ébredni. És Jézus azt mondja a gyülekezetnek, ébredj fel. Nem más ébreszt fel, nem magunkat ébresztjük föl, hanem maga Krisztus szava ébreszt föl bennünket. Maga Krisztus ébreszthet föl. Egyedül az ő szava, amikor beleszól az életünkben, és azt mondja, hogy ébredj föl, térj magadhoz. Gondold végig az életedet. Mi magunk nem tudunk felébredni ebből a lelki halálból. Hisz tehetetlenek vagyunk, de Krisztus jön. Krisztus jön, ahogy jött a szárdiszi gyülekezethez, jön hozzánk is, újra meg újra, és megszólít bennünket, és az ő szava életet teremt. Az ő szava felébreszt. Ébrezget, most is ébrezget bennünket az ő szava által, és ha eltávolodtunk tőle, hív újra, jöjj vissza, ismerd föl, hogy rám van szükséged. Bár sokunkhoz eljutna ez az ébresztő szó, ébredj, Krisztusra van szükséged. Nem módszerekre van szüksége a gyülekezetnek. Tucat számra születnek lelki könyvek, hívő élet különböző praktikáiról, hogy kell csinálni, mint kell csinálni, 6 lépés, 8 lépés, 5 feladat, 10 feladat. Jók ezek a könyvek, sok hasznos dolgot olvashatunk benne, de egyet ne felejtsünk el, testvérek, a hívő élet nem módszer kérdése, hanem a hívő élet a Krisztussal való kapcsolat kérdése. Nem módszerre, Nem arra van szükségünk, hogy majd valaki megmondja nekünk, hogy na, ha majd ezt leteszed, akkor minden rendbe jön. Nekünk napról napra egy dologra van szükségünk, Krisztusra. A vele való kapcsolatra. Rendezd a vele való kapcsolatodat. Ébredj, és rögtön folytatja Jézus, és azt mondja, ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Nagyon érdekes ez. Ugye ébredj, és rögtön utasítást is az, és ébredsz másokat, akik halófélben vannak. Menj másokhoz. Azaz, az van ott ebbe, hogy ébredj fel, térj vissza Krisztushoz, és vedd észre, hogy felelős vagy másokért is. Hiszen Krisztus az ő szolgálatára hívott el téged. Az ő szolgálatára, arra, hogy róla tégy bizonyságot. Otthonodban, munkahelyeden, itt a gyülekezetben. Ezért kell a gyülekezetnek is felébrednie, mert a gyülekezet is arra hivatott el, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot. Krisztus szeretetéről. Krisztus elfogadó feltétel nélküli szeretetéről. Ami ott kezdődik, hogy bejön valaki, és mi ezzel a szeretettel fogadjuk. Ezzel közelítünk hozzá. Ezzel megyünk felé. Krisztust másokhoz vinni persze csak azt tudja, aki maga is Krisztus hordozó. Krisztus hordozó. A mi nevünk ezt jelenti, keresztjén. Krisztus hordozó. És ebben van a mi küldetésünk is. Krisztust hordozni, Krisztust vinni másokhoz. Ennek a feltétele persze az, hogy Krisztus ott legyen bennem. Kapcsolatban legyek vele. Ezért ébredj, és emlékezz vissza, ahogy itt mondja Jézus a gyülekezetnek, hogyan kaptad és hallottad. Emlékezz vissza. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja Jézus, hogy emlékezz vissza, hogy mit kaptál és mit hallottál, hanem azt mondja, emlékezz vissza, hogy hogyan kaptad és hogyan hallottad, hogyan fogadtad és hogyan hallottad. Azaz Jézus arra buzdítja a gyülekezetet és arra buzdít bennünket is, hogy emlékezzünk vissza a mi kezdeti hozzáállásunkra, amikor hitre jutottunk, amikor megalázottan, üres kézzel álltunk az Úr előtt, amikor vágytunk az ő igéjére, amikor minden alkalmat megragadtunk, amikor azzal a készséggel hallgattuk minden nap az igét, hogy Uram, mit mondasz? Formálj, taníts, mit csináljak másként? Erre emlékezteti Krisztus az övéit, arra a készségre, amikor azt töltötte be az életüket, hogy mit tehetek az Úrért. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik egyszer már találkoztunk Jézus Krisztussal, ismerjük ezt. Ismerjük ezt a nyitottságot, ezt a készséget, ami betölti a szívünket, amikor Krisztussal találkozunk. Azt mondja Jézus, emlékezz vissza erre, és ehhez térj vissza. Ehhez a készséghez, ehhez a nyitottsághoz. Erre van szükségünk most is, újra meg újra. Hogy lehet ez újra a miénk? Ezt sem tudjuk magunkon elvégezni. Hiába erőlködünk, hogy legyek készségesebb, legyek nyitottabb az igére. Isten ajándéka. Egyet tehetünk, de azt tegyük meg, hogy könyörögjünk ezért. Alázzuk meg magunkat az Úr előtt, és könyörögjünk, hogy Uram, adj készséget, adj nyitottságot, adj vágyakozást a Te igéd után. Uram, nem akarlak téged elveszíteni. Szeretnék mindig közel lenni hozzád. Térj meg, térj vissza az Úrhoz, ahonnan eltávolodtál. Hogy azok közé, a néhányak közé tartoz, akiket így jellemez Jézus, hogy vannak néhányan, akik nem szennyezték be a ruhájukat, akik nem vegyültek el a világban. Mert vannak néhányan ilyenek. Mindig vannak az Isten gyülekezetében is. Isten mindig gondoskodik róla, hogy legyenek néhányan. Sajnos nem mindenki
Nem mindenki. Az ígéreteket, amiket itt olvasunk, az csak néhányaknak szólnak, akik nem szennyezték be magukat. Még csak nem is sokan, nem azt mondja Jézus, hogy sokan vannak ott, néhányan. Kicsit szomorú, de józanító üzenet ez az igének. Igen, a gyülekezetben is lehet aludni, lehet halottként ott lenni, de vannak néhányan, akik nem szennyezik be magukat, akik hűek az Úrhoz. És azt gondolom, hogy az evangélium abban van, hogy mi is közéjük tartozhatunk. A néhányak közé. Lehet, hogy nem leszünk többségben. Sőt, a néhány az a kisebbséget jelöli. És ez általában így van az Isten gyülekezetében, az egyházban, minden szinten, hogy a hűségesek mindig kevesebben vannak. De nem az a kérdés, hogy mennyien vannak, hanem az, hogy te és én közéjük tartozunk-e. Ott vagyunk-e mi a néhányak között? Közéjük tartozhatunk, és akkor ránk is érvényes, amit ígér Jézus. Fehérben fognak járni. Fehér ruhába öltöztetik őket. A fehér ruha az akkori bíráskodásban is a megigazításnak, az igaznak nyilvánításnak volt a szimbóluma, és a Biblia őket. Igaznak nyilvánítja, minden bűntől mentesnek nyilvánítja őket. Ugyanerre utal a másik megjegyzés, hogy nem törlöm ki nevét az életkönyvéből, illetve amit utána mond, hogy vallást teszek róla. Isten elfogadja a hűségeseket. Magához veszi, és azt mondja, vallást teszek róla. Ma így mondanánk, hogy tanúskodni fogok mellette. Ez is a bírósági eljárásra utal, amikor valaki mellett tanúskodtak. És Jézus azt mondja, az övéi mellett ő tanúskodni fog. Tanúskodni fog az Atya és az angyalok előtt. Nem akárhol, hanem a végső ítéletben. Azt gondolom, nagy dolog az, hogyha itt a földi életben valaki mellett kiállnak a barátai, ha valaki mellett kiállnak az ismerősei, amikor bajba jut, de mennyivel nagyobb dolog, ha valaki mellett Jézus kiáll. Majd ott, az Atya ítélő széke előtt, amikor vádolnak bennünket a bűneink, amikor vádolni akar a sátán, és akkor előáll Jézus, és azt mondja, nem, ő hozzám tartozik, ő az enyém, róla vallást teszek, mellette tanúskodok, hogy ő az én gyermekem. Olyan jó lenne, testvérek, ha meg tudnánk ragadni hittel ezt a reménységet is, amit Jézus minden egyes gyülekezetnél eléjük vetít. Nincs már rá idő, nem megyek bele, de olyan sokszor és olyan komoly problémája ez, ami hívő életünknek, nekünk, ma élő hívőknek, hogy az ördög nagyon nagy sikerrel vette ki a szívünkből az örök életnek a reménységét, a folytatásnak a reménységét. Sokszor erről mi hívő emberek is csak úgy gondolkozunk, hogy majd lesz valahogy. A lényeg az, hogy Uram, most itt megadj mindent. Itt addig, amíg itt vagyok, jó legyen. Itt rendben legyenek a dolgok. Pedig a hívő embereket igazán ez kell, hogy éltesse. Ez a reménység, hogy van folytatás. És nekünk ez a folytatás nagyon reményteli, mert Krisztus tanúskodik mellettünk, és az ő gyermekeiként ismer el, és az ő országába hív és vár bennünket. Aki vállalja itt az Urat, azt az Úr is vállalja oda át. Istennek, a mi atyánknak kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.